Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Baráb Tetelem, európai ügyekért felelős táncművészeti miniszter. A beszélgetésünkben nyilván szót ejtünk majd az első, illetve a második nemzeti fejlesztési tervről, de előtte lenne még egy-két általánosabb kérdésem. Néhány napja Kóka János gazdasági miniszter azt mondta, hogy a rugalmatlanság és a bürokrácia miatt nem teljesíthető az Európai Unió Lisszaboni stratégiája, ami alapján 2010-ig ugye a térség legversenyképesebb, és az Európai Uniónak kellene a legversenyképesebb térségé válnia. És azt is mondta, hogy Brüsszel nem fogalmazott meg hatékony programot. Meglehetősen érdekes mondat ez egy koalíciós minisztertől. Hogyan értékelte? Egyetért?
Egyetértek vele, hogy az Unió túlzottan magára hagyja tulajdonképpen a tagországokat a saját programjaik megalkotásában, holott jelentősen szelektálni kellene. Ha én nem is értem, és találkoztam a Unió kamarai, gazdasági kamarájának elnökével, meg ott a Gyáriparosok Szövetségének a vezetőjével is. És ugye egyértelmű, hogy mindenki azt várja, hogy bizonyos területeken az Unió markáns politikai egy ágazatnak a kiemelés és annak a támogatása. Lehet az mondjuk a nagy bankoknak, a nagyvállalatok fúziójának támogatás elősegítése a globális nagy piacon. Lehet az a kis és középvállalkozások különlegesen kiemelt, államilag is támogatottabb, jelentősebb fejlesztése, ezenből főleg a szolgáltató szektoroknak. Most ezekről csak úgy beszélünk, de igazán az eszközrendszerben, sem a jogiban, sem a pénzügyi támogatásban ilyen világosan nem fogalmazódnak meg ezek a sem a szektoriális, sem az általános.
Jó, de az Unió meg tudná egyáltalán fogalmazni mondjuk így szektoronként, hogy melyik tagországnak kellene jobban erre odafigyelni? Azért kérdezem, mert hát a 25 tagállam azért 25 különböző stratégiai elképzelés mentén dolgozik, 25 más adottsággal rendelkező országban. Nehéz lendilag így irányítani, nem?
Hát köszönöm, nem tud beleszólni, de azt meg tudja mondani, hogy az anyagi forrásoknak ezt is ezt a százalékát, ilyen hányadát, mondok egy példát, erőteljes az infokommunikációra fogja adni, és akkor azon a területen lehet ezt felhasználni. Akkor az államok természetszerűen ebben az irányban mozognak, de egyébként is itt nem az államoknak kell mozdulni. Itt a gazdaságnak kell feltételeket teremteni, az ugye független ma már az állami tevékenységtől. Tehát, hogyha meghirdeti a nagy pályázati rendszereket, a nagy támogatási rendszereket, akkor arra automatikusan a gazdaság oda mozdul, rá áll. Hát tulajdonképpen meg kell ágyazni ezeknek a fejlesztéseket.
Jó, de hát emlékeztetném arra, hogy Tony Blair, amikor azt mondta, hogy jelentősen át kell alakítani például az agrár ügyekre a kifizetési rendszert, egyáltalán az agrár támogatását is, hogy a kutatás fejlesztése minél nagyobb pénzt kellene fordítani, akkor európai része felhördült, hogy akkor például Franciaország, Magyarország is óvatosan kommunikált ebben, de a franciák egyértelműsítették, hogy ők nem nagyon szeretnék azért, hogyha az agrárügyekhez annyira hozzányúlnának.
Igen, de azért végül is mi történt? Az történt, hogy jelentősen megemelkedett a kutatásra, innovációra fordítandó támogatások a strukturális alapokon belül is, és ugye ki lett tűzve, hogy 2009-ig végig kell gondolni az agrárreformot, és 2013 óta megváltoztatni. Szóval Tony Blair azért könnyebben beszélt, nála nincs ilyen agrárnépesség, neki nincs ilyen agrárgazdasága, mint ezekben a nagy országokban van. Mi pedig azért voltunk ebben semlegesek egy kicsit, mert ugye nálunk nagyon fontos, hogy az agrárium eléri azt a támogatási szintet, mint a többi európai, hogy versenyképes legyen, de ugyanakkor mi is gondolkodunk a szerkezet átalakításon. Tehát ez egy nagyon nehéz politikai kérdés.
Nemrég jelent meg a Transparency International jelentése, ami azt mondja, hogy átláthatóbb az uniós pénzek felhasználása Magyarországon, mint a többi most csatlakozott országban, de megfogalmaz egy-két kritikát, így például a tervezés kiegyensúlyozott, szabályzatlan, azt mondja, hagyományos tárgyeztetést alkalmazzák, ami nehézkes, és emiatt folyamatos a határidők csúszása.
Hát egyrészt azért az öröm mellett egy pillanatra álljunk meg. Tehát az, hogy az velünk csatlakozott országok között Magyarország mind a három kritériumban bennért a korrupciót is, véleményük szerint a legjobb, ez mindenféleképpen megnyugtató. Akkor jön a de. Hát természetesen egy induló rendszerben alapvető hibák voltak, tudjuk jól, túl bürokratikus volt, túl lassú volt, és miközben túl bürokratikus volt, mégis kijátszható is egy kicsit. Tehát ilyen ellentmondásokkal feszül. Ennek tisztázása érdekében éppen ma például egy komoly nagy egyeztetést folytattunk egy tervezési fejlesztési törvénynek, egy fejlesztési politikai törvénynek a megalkotásáról. 1990 után a tervezés fogalma egy kicsit szitokszó volt Magyarországon. Tudjuk jól, hogy a rendszerváltás, az 5 éves tervek, Gapcsikovók, Bős, Nagymaros, stb. Alapján ez nagyon elidegenedett az emberektől, és messze volt a liberális gondolkodástól is. Na most hát közben ugye vissza kell állni egy olyan mederben, például az Unió 7 éves terveket készít, és ennek nincsen meg a teljes körű átfogó szabályozása. Mindenre vonatkozik valami, valahol a 6 miniszter közös rendelete vonatkozik, de a rend, az a kódexszerű összerendezése, az nincsen meg, pedig egyébként az alkotmány kötelezően előírja, hiszen az megmaradt a régi alkotmányból még, a régi tervezési mechanizmus alapján. Summa summarum, igen, ezek a kritikák jogosak, és most megpróbáljuk ezt minden úton, törvény úton is, és rendeletek útján is egységesíteni.
És milyen filozófia mentén? Tehát ez mit jelentene a gyakorlatban? Hogyan nézne ki mondjuk mennyivel lenne gyorsabb és hatékonyabb az egyeztetés a jelenlegi rendszerrel szemben?
Hát, hogyha a felelősségeket sokkal jobban meghatározom, és jobban kijelölöm, hogy ki felelős miért, akkor abban a percben a folyamat fölgyorsul. Akkor az, aki valamiért felelős, nem kell, hogy másokra várjon, most a legegyszerűbb példát, hogy mondjam. Az, hogy decentralizálni tudjuk, hogy ki tudjuk vinni a fejlesztési és a végrehajtási feladatok egy jelentős részét a gazdaságba, tehát ki lehet szervezni magyarul ezeket a tevékenységeket. De ezt úgy tesszük, hogy közben pontosan hierarchizáljuk, tehát tudjuk, hogy mi az országgyűlés feladata, mi a kormány feladata, mi a tárcák igióknak a feladata. Akkor ez egy olyan belső rendet teremt, ami alapján a felelősség világosan a végrehajtási kötelezettségeket jelenti. Másrészt pedig hagyd mondjam meg, hogy azokat a szabályokat láss közbeszerzési törvény, más nagyon sok ilyen szabályozás van. Ennek a maximális egyszerűsítésére törekszünk. Most az, hogy maximális egyszerűsítés, azért az azt jelenti, hogy kőkeményen számon kérhető folyamatokat kell tudni tartalmazon, mert a magyar állam, például a magyar kormány, az Európai Unióval szemben garanciákat vállal, és hogyha valamibe bennünk, akkor mindig tőlünk veszik vissza először, a kormánytól veszik vissza tulajdonképpen az emberek pénzét, kamatostul, és ezt a fajta garanciát egy ilyen rendszernek azért tartalmazni kell.
És ez most, ha megalakul majd az új országgyűlés, ezt be fogják nyújtani most a következő hetekben, ezt a tervezetet?
Most a koncepció készült el, igen, mindenféleképpen legkésőbb ősszel benyújtjuk ennek a tervezetet.
Jó, akkor erre még várni kell azért egy pár hónapot. Még egy kicsit az általánosságban, és majd utána megyünk azért a két fejlesztési tervre, hogy többen fogalmazták meg azt a kritikát ezek felhasználásával kapcsolatos, hogy a kifizetések idejével mindig van probléma. Ugye az ellenzék is többnyire azt kritizálta a napi rendeleti felszólalásokban, az országgyűlés számtalan vitájában, hogy önök mindig azt mondták, mennyi szerződést kötöttek, én most megnéztem a legutóbbi adatot, ami rendelkezésemre állt, az azt jelentette, hogy mondjuk az első NFT1-ből, az első fejlesztési tervből több mint 33 ezer pályázatot köttetett, majd 680 milliárd forint értékben, és én legalábbis a legutóbbi információm alapján ez azt jelenti, hogy olyan 30-35%-os kifizetési színnél járnak. Na most bárki, aki problémát okoz a pályázók közül, az esetleg büntetés elé nézhet kvázi, ellenben az, hogy a határidőre fizessenek, ugye ez egy nagy fontos kérdés, azért is fontos kérdés itthon Magyarországon, hiszen nyilván nem akkora tőkerővel bírnak önkormányzatok, most nem a magánszemélyekről is a vállalkozókról van szó, de például az önkormányzatok, amelyeknek problémát okozhat az, hogy lassabban kapják meg a pénzüket.
Ha a kérdés úgy van föltéve, hogy az egyik oldalon azáltal, hogy kevesebbet, később kapja meg a pénzt, esetleg még piacvesztés is bekövetkezik, tehát igenis bizony a körülmények szankcionálják azt az embert, aki nem dolgozik jól, bezzeg a másik oldalon, az államdalra, a pályázók jól, nincsenek ilyen szankciók. Erre azt kell mondanom, hogy igen, lesznek. Tehát kőkemény érdekeltségrendszer fog életbe lépni, ami egyrészt ösztönöz, másrészt pedig büntet. Ezt természetesen ott lehet a leginkább megcsinálni, ahol nem köztisztviselők dolgoznak, mert az egy egészen másfajta jogviszonyt jelent, munkaviszonyt jelent, hanem ezért kell, hogy a pályázatok elbírálásától végrehajtásáig, ennek az ellenőrzésén keresztül kiszervezni olyan gazdasági és félgazdasági területre, ahol ez az ösztönző rendszer bevezethető. Na most az, hogy a kifizetések lassan mennek, azért ez nem csak egy oldalú probléma. Ezt tudni kell. Tehát azt sajnos, amíg 100%-osan meg kell kérni, és mindenhol el kell számolnunk mindenkifele, hogy az a számla, amit benyújtanak, a 100%-os tökéletességű legyen, addig bizony az oda-vissza tologatás van. Ezen kívül most hagyd ne menjek bele, mert hallgatókat nem fog érdekelni, számtalanul eljárási problémánk van, amin azért most egyszerűsítenünk kell.
Most említette, hogy kvázi kiszerveznék azt a rendszert, amely ellenőrizni, figyelni, segíteni adott esetben ezeket a folyamatokat. Milyen formában?
Ez most is így van egyébként, vannak az úgynevezett közreműködő szervezetek, csak a közreműködő szervezetek egy jó része közalkalmazotti közviselő beosztásban van, ebből adódóan nagyon nehéz premizálni adott esetben őket.
Tehát a magyarul piaci alapra helyeznék ezeket a tevékenységeket.
Igen, van egy terve, neki el kell költeni ennyi és ennyi pénzt, lehetőleg a legjobb célokra ennyi időn belül. Minél gyorsabban elkölti, az a pénz Magyarországon egyre több működőtőkét vonz, egyre inkább fejlődik a gazdaság, lehet gyorsabban közlekedni, és így tovább, és így tovább. Tehát igenis, emögé kell varni olyan érdekeltségi rendszert, hogy minél hamarabb, minél hatékonyabban használjuk fel ezeket a pénzeket. És a pénzfelhasználás hatékonyságát mutatószámokkal mérni lehet, hiszen a beadott pályázatokban benne van, hogy mit növel, mennyi foglalkoztatást, milyen eszközöket, stb. És azt le lehet ellenőrizni. Tehát itt igazán egy olyan rendszer van, amire rá lehet húzni normális gazdasági egy vállalatnak az elszámolási rendet, a kontrollingot, rá lehet húzni minden olyat, amit egy tisztességes gazdasági szervezet magának egyébként létrehoz.
És hogyha ezt úgymond piaci alapra helyeznék, akkor ki lenne úgymond a piaci szereplők ellenőrző szerve?
Hát egyébként a kifizetésektől természetesen már a kincstár lép be, egy-kettő. Azok az ellenőrző szervezetek, amelyek az ágazatoknál is létrejönnek, plusz a csalás elleni, ami már most is működik, az továbbra is működik, és szúrópróbaszerűen vagy rendszeresen is ellenőriz.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Vendégünk Baráth Etele, Európai Ügyekért Felelős Tárca Nélküli Miniszter. Most hírek jönnek itt az Inforádióban.